Soá. Emlékeim a vészkorszak idejéből. Stúdióbeszélgetés Dávid Katalin művészettörténésszel. Nagy szeretettel köszöntöm stúdiónkban Dávid Katalin, Széchenyi díjas művészettörténészt, aki nem régen töltötte be 91. életévét, ezért is külön szeretettel gratulálunk Dávid Katalin művészettörténésznek. Az életében nagyon sok érdekes dolog történt, amit az otthoni közönség jól ismer, mégis szeretnénk néhányat kiemelni. Többek között 1970-ben az egyházi gyűjtemények szakfelügyeletének volt vezetője, több száz tanulmánya könyve jelent meg. Itt említeném meg, hogy 80. születésnapján II. János Pál pápa saját kezűleg írt oklevéllel köszöntötte, és magán audienciáján is fogadta. Most többek között az adja az alkalmat a beszélgetésre, hogy Dávid Katalin itt tartózkodik Rómában. Meg is kérdezném rögtön, hogy milyen célból.
Én most már azt kell mondani, hogy több évtized, de két évtizednél több, hogy ide jövök, a munkámat, a kutatásaimat, ezek ikonográfiai, meg a szimbólumokhoz kapcsolódó kutatások, római korai emlékekkel illusztrálom. Tehát én azokat dolgozom föl, és már megjelent a Mária tipológia, amit még II. János Pál indított, mint mariológiai kutatás. Azután megjelent a kereszt első 1000 évének teológiai és ikonográfiai értelmezése. Megjelent a bibliai jelképek kézikönyve, ezek mind ide vonatkozó ikonográfiai kutatások. Ezért vagyok itt most is, most csak egy ilyen kisebb probléma izgat tulajdonképpen a katakombákban az étkezés ábrázolása. Mikor agápé? Mikor eukarisztikus jellegű, ez nagyon izgalmas. Nem kellett sok mindent kideríteni, mert hiszen ez eléggé feldolgozott anyag, inkább csak tovább vinni az eddig kiderítetteket. Én úgy dolgozom, hogy a művészettörténetet és a teológiát, tehát ebben az esetben a teológia történetet kapcsolom egybe, és hát most ezen dolgozom, erről én még nem tudok beszélni.
Dávid Katalinnak nemrég jelent meg Soá emlékeim a vészkorszak idejéből című kötete, pontosan a magyarországi holokauszt 70. évfordulójára. A kötet egyik érdekessége, hogy Ámos Imre festőművész rajza díszíti. Ismerte személyesen a festőművészt?
Nem, nem ismertem. A feleségét nagyon jól, nagyon kedves barátom volt, Anna Margit, de ez a kép, ezt Margittól kaptam, ez az utolsó képe Ámos Imrének, amit még életében Budapesten mielőtt a haláltáborba vitték, azelőtt készített, ez az én tulajdonomban van. És itt tulajdonképpen a pusztulását az emberiségnek írja le, amit az erőszak, a diktatúra, a hatalom pusztít el.
Néhány vonással megrajzolja a saját halálát. A Soá emlékeim a vészkorszak idejéből kiskötet, nagy szeretettel ajánlom minden kedves hallgatónk figyelmébe, hiszen nagyon sok érdekes életrajzi elemet is tartalmaz, és leírja tulajdonképpen azokat a hősies napokat, amikor Dávid Katalin személyesen is életmentéssel foglalkozott. A könyvben csak az van leírva, hogy azt tettük, amit kellett.
Így történt. Tudillik, az én részemről biztos nem volt semmi hősies érzés. Nem volt. Egyszerűen bajba jutott embertársainkon segítenünk kellett. Ez ilyen parasztosan egyszerűen igaz. Na most a könyv részlete az én emlékirataimnak. Tudnék, aki 23-ban megszületett, 1923-ban. 2014-ben még él. Annak meg kell írni ezt a furcsa évszázadot, mert ismert két diktatúrát, a haláltáborokat, az inkvizíciókat, a gázkamrát, mindent tudtunk, mindent átéltünk, és kötelességünk ezt megírni, és azért mondom, hogy furcsa, mert nem csak a gonosz, hanem soha annyi szentet, mártírt, hőst nem adott egyetlen korszak sem, mint éppen ez a 20. század. No, ez a Soá könyvem ennek az emlékirataimnak a része. A Szent István Társulat kérte, hogy ha ezt már elkészítettem, ezt az időt, adjam át nekik, 70. évfordulója van a Soának, és ők szeretnék valamivel ezt reprezentálni. A könyvkiadásukban így jelent meg ez a kis kötet, amiben én tulajdonképpen két jezsuita csoporthoz kapcsolódtam, többen egyetemisták, az egyik Izai Géza volt, és a másik Enződi László, aki a Kaszab titkárságot, a Kaszab István kultuszt csinálta, akkor most az ő kapcsolatán keresztül jutottam el Wallenberghez. Én nem dolgoztam Wallenberggel, de kapcsolatban voltunk egymással.
És többször is találkoztak személyesen.
Igen, igen, néhányszor találkoztunk, igen. Hát ez egyik emlékezetes találkozásom az Opera Kávéházban volt, ahol Abbé Jón, ez egy bécsi professzor volt, ő vitt el engem, erre a találkozóra ott Wallenberg és Kastner Erzső. Ez nagyon fontos számomra. Én akkor találkoztam vele, és tudtam meg, hogy a cionisták Magyarországon mennyi embert és hogyan mentenek.
Miért végezték ki azután Kastner Erzsőt?
Én nem tudom. Én mikor megtudtam, betege lettem ennek. De én nem látok bele sem. Politikába nem látok sem, a nem tudom, mi mögé nem látok. Úgyhogy én nem tudom, én csak azt tudom, hogy nekem rettenetes volt a hír, hogy egyszer lelövik az utcán Kastner Erzsőt. Az egy hős volt. Az, amit csinált akkor, akik ellene fölléptek, nem tudták, hogy mit jelentett az ő személye Budapesten 1944-ben. De visszatérve Wallenbergre, én egy olyan kollégiumban laktam, egy apáca kollégium, Marianum, egyetemista kollégium, szemben pont a Jézus Szíve templommal, jezsita templommal, ami svéd védettség alatt állt, meg nunciatúrai védettség alatt állt. Hát így voltunk kapcsolatban Angelo Rottával is, de most ez nem is érdekes, hanem ugye svéd védelem azt jelentette, hogy 40 zsidó fiatalt kellett befogadjon a kollégium, ezt meg is tette. És egyszer csak megszállták a nyilasok. És akkor én jöttem haza, és a portán azt mondja a portásnő, hogy a főnökasszony, az apáca főnökasszony kéri, telefonáljak Wallenbergre, mert itt vannak nála a nyilasok, és el akarják vinni a védelem alatt itt álló 40 fiatal lányt. És nekem megvolt a közvetlen számom Wallenbergre, sose fejtem el, azonnal hívtam, és pont ő vette föl a kagylót. Rendszerint ezt ő vette föl, de néha előfordult, hogy a titkára. Ő vette föl, és mondom neki, hogy mi van, és erre a következőt mondja, hogy én most ebben a pillanatban fölállok, és indulok. 10 perc múlva ott volt, és eltakarodtak a nyilasok, hogy mi történt ott a szobában, a főnökasszonynál, azt nem tudom.
Rendkívüli képességekkel rendelkezett.
Én nem tudom. Hát ő,
hogy meggyőzze hát a nyilasokat.
Megjelent, már megrémültek ezek tőle. Ezek gyávák voltak. Én bennem soha nem volt velük kapcsolatban félelem, de azt hiszem, hogy lett volna okom, de nem volt. Wallenberggel ilyen kapcsolatom volt, néha kellett a segítségét igénybe venni.
És sikerrel, ahogy ez a könyvből kiderül.
Ő mindig siker.
A könyvben különösen meghatónak tartottam azt a mondatot, amikor gyermekkoráról írt, és kiderül, hogy családjának nagyon sok zsidó és nem zsidó barátja volt, mind értelmiségiek, és ez egyáltalán nem jelentett problémát, fel sem merült, hogy kinek mi a származása. Vajon hogyan lehetne ezt a mai világban is megvalósítani, hogy ne legyen ilyen ellentét a zsidó és nem zsidó társadalom között?
Én azt nem tudom. Azt tudom, hogy nálunk mi volt. Egyszerűen a krisztusi nevelés, a Krisztus felé fordítása a családnak. Ez egy olyan határozott irányt mutató volt a gyereknevelésben is. Az, hogy valakit valami miatt gyűlölni kell, ez egy elképzelhetetlen dolog volt a mi számunkra, a gyerekek számára. Hogy ma ezt hogyan lehet, nem tudom. Én tudom azt, hogy én a saját gyerekemet így neveltem, és gondolom nem sikertelenül. Tényleg az Isten felé fordítása a gyerekeknek, ez alapvető.
A zsidó és a magyar kultúrának együtt kell élnie évszázadokon.
És Európa. Hát Európa a zsidó keresztény kultúrából épül föl. A zsidóságtól kapjuk az Ószövetséget, kereszténység. Az evangéliumok is tőlük jönnek. Eljut Rómába. itt összekapcsolódik a görög-római kultúrával, és ez a négy, zsidóság, kereszténység, Róma, görög, antikvitás, ezek építik föl Európát. Ezt megtagadni, ez öngyilkosság, és azt kell tapasztalnom, hogy ez történik ma Európában. Egész keresztény múltunk, valami módon való megtagadása. Ezt, hát ha öngyilkosak akarunk lenni, megtehetjük, de miért?
Talán ezek a rettenetes események, amelyek a Közel-Keleten történnek, felébreszték az európaiakban azt az öntudatot, hogy van keresztény múltjuk, amelyet meg kell védeniük, és reagálni kell ezekre a szörnyű gyilkosságokra, amelyeket jelen pillanatban a keresztények, és nem csak a keresztények ellen elkövetnek.
Igen, ez azt hiszem, hogy nem is Európa, ez már világbotrány, ami ott történik, és ez történik az egyisten hit nevében. Most a muszlimról beszélek, nekik épp úgy a másik ember tisztelete és szeretete a feladatuk. Ők is Ábrahám ivadékai. Hát ők is ugyanazt az egyisten hitet zsidbe gyökereznek, mint mi vagy a zsidóság. Erről nehéz beszélni, de ezt ki kell mondanunk, úgyhogy itt közös összefogásra van szükség.
Az előbb említette Dávid Katalin, hogy ikonográfiával foglalkozik. Hamarosan, szeptember 29-én, mint minden évben, idén is megünnepeljük védőszentünk Gábriel fő angyal ünnepét. Azért választotta a rádió Gábriel arkangyalt a védőszentjének, hiszen ő az evangéliumi jó hír tolmácsolója, és ez tulajdonképpen a Vatikáni Rádió szerepe is, hogy továbbadja az egész világnak az evangélium jó hírét. Magyarországon sok vitát okozott a német megszállás áldozatainak emlékműve, és azon belül is Gábriel arkangyal ábrázolása. Ön hogyan látja Gábriel arkangyal ikonográfiai megjelenítését?
Na, a vitára, akkor térjünk rá, egy mondattal csak a vitára. Arról van szó, hogy kapott egy feladatot egy művész, és én olvastam, kezembe jutott az ő műleírása, hogy ő csinált egy szobrot, ahol Gábriel Magyarország szimbóluma, és a német sas megtámadja ezt a Gábriel arkangyal által szimbolizált Magyarországot. Hát én akkor felsikítottam, és azt mondtam, hogy ezt nem. Gábriel arkangyal nem lehet szimbólum. Gábriel arkangyal patronus lehet. Ezt már Szent Ágoston korában, már az egyházatják ezzel többször foglalkoznak. Ő patronus, bárki választhatja patronusnak, örülök, hogy a Vatikáni Rádió patronus a Gábriel. Én akkor egy feljegyzést készítettem, nem többet, egy feljegyzést, hogy ezen változtatni kell, mert ezzel kiírjuk magunkat a keresztény művelődés történetből. Most állítólag változtattak rajta, és a művész azt nyilatkozta, hogy ez nem is szimbólum, hanem patronus, és Magyarország szimbólumát tartja a kezébe, az országalmát, amit éppen kiejt a kezéből. Most a művészettől kívül jobb a kétségbe este, mert egy Gábriel arkangyal nem ejti ki a rábízottat a kezéből.
És nem támadhatja őt meg egy földi sas.
Na, ezt akarom mondani, nem csak az, hogy földi sas. Hát a sas egy szent szimbólum. Még Isten jelentése is van a Bibliában a sasnak. Nem beszélve arról, hogy mi nekünk, katolikusoknak ez Szent János evangélista jelképe. De egyáltalán emblémája országoknak. Oroszország, Lengyelország,
Albánia,
Ausztria, Németország. Hát ebből ne csináljunk gonosz náci jelképet. Mert azért valljuk meg, amikor azt mondjuk, hogy hitlerizmus, nácizmus, akkor nekünk nem a sas jut eszükbe, hanem a horogkereszt. Hát maradjunk annál, és ne emeljünk be szent jelképeket a gonosz számára, ne alacsonyítsunk le szimbólumokat. Saját orrunk előtt váljék ez a jelkép gyalázatossá. Ez az én szimbólum történetet kutató lelkem nem bírta el. Persze, hogy tiltakoztam. Persze a sas nem rongyadhatja össze, és ezer sas sem rongyadhatja össze Gábriel, de nem ez az én kifogásom, hanem az, hogy ezt a sast népek tartják jelképüknek és tisztelettel néznek rá. Tehát ezt ne gyalázzuk meg, mert igaz, hogy a német birodalom a nácizmus alatt is, hitlerék alatt is tartotta a sas emblémát, de föléje tett egy hatalmas horogkeresztet, és bennünket nem a sas, hanem a horogkereszt támadott. Annak a nevében mertek ezek pusztítani.
És az ember örül manapság, hogyha nem lát horogkeresztet, és nem lát vörös csillagot, tehát azoknak a diktatúráknak a jelképeit, amelyek annyi szenvedést és halált okoztak.
Igen, még a csillagról egy mondatot. Ez nagyon szomorú volt, mikor meg kellett gyaláznunk. Törvényt hoztunk 90-ben a csillag ellen, mert a csillag pusztító erő lett. Ez a szent jelkép pusztító erő lett, hiszen ez Isten felé vezető utat mutatja. Ennek az a keresztény értelme. De pusztító erő lett. A bolsevizmus alatt pusztító erő
az
lett.
Az ötágú csillag.
Az ötágú csillag, igen.
Ferenc pápa címerében van a nyolcágú csillag, amely a nyolc boldogságot jelképezi.
Igen, a hatágú csillag, a Mogen Dovid, ott van a Santa Maria Maggiore-ban. Hát a legősibb Mária kép, az össze állított két háromszögből alakított Mogen Dovid, a Szűz Mária jelképe, az ég és föld között közvetítő Szűz Mária jelképe. Tehát a csillag szent jel. Meggyalázták. Hát mi ne csináljuk ugyanezt a sassal.
Említettük, hogy a Soá az csak egy részlete a készülő emlékiratoknak. Mikorra várható ez az új kötet megjelenésem?
Ez ilyen nincs. Ezt addig írom, amíg élek. Természetesen örülök, ha meg tudom írni. Erre ugye én nagyon optimista vagyok. Szóval megírtam a bevezetőt. Most írom 20-as éveket, tehát ahogy felnőtté leszek. Akkor következett a Soá, ez a 30-as 44-ig. Ezt is elkészítettem, ebből jelent meg egy részlet, csak ami közérdeklődés szempontjából.
De ezek fontos. Mind idáig ismeretlen epizódok, amik a Soában szerepelnek.
Persze, persze. És megírtam a 45-47-ig, azt úgy nézte, hogy Mindszenty korszak.
Mindszenty Bíborossal is találkozott személyesen?
Hát Varga Béla. Ő volt a kisgazdapárt embere, ott bújt többek között a Mariánumban, ahol én laktam, és ő lett az első parlament elnöke. Na most ő volt az, aki 45-ben lement Sopron kőhidára Mindszentyért, és hozta haza. Na most hol helyezik el az ostromlott városba a lendő hercegprímást? A Mariánumban volt egy ilyen kis apartmanszerűség, ahol elhelyezhették, és hát akkor köszöntse három egyetemista. Egyik én voltam, de én beszéltem. Köszöntöttem őt. Érdekes volt. Aztán nem voltak köztünk konfliktusok. Én ezeket mind megírom.
Nagy érdeklődéssel várjuk akkor a következő
köteteket.
Nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, és remélem, hogy hamarosan sor kerül a következő köteteknek a megjelenésére is, hogy minél előbb gazdagodhassunk ebből a rendkívüli élettörténetből.
Köszönöm szépen.